csinálom, de onnantól kezdve, hogy bekerül a pénz a levesbe, onnantól kezdve valahogy megváltozik az íze. Valahogy mégiscsak a pénz egyedül, amit ezzel a hatalommal felruházunk, és aztán pedig elkezd egy funkcionális eszköz befolyásolni minket erőteljesen.
Az a káros, hogy DFC-nél kívod, és azt hiszed, hogy innentől, hogy annak hívod, már működni is fog. Tehát ezek a gyakorlások nem valódi gyakorlatok. Nem ad valódi tapasztalatot. Igazából sehol nem vezet. Még rosszabb az, hogy olyan, hát általában basi kihasználják ezt a dolgot, hogy csak hát akarnak fotózni. Hogy addig nagyon kedves és cuki vagy, amíg ingyen dolgozol, addig mindenki nagyon imádja a képeidet, de amint elkérsz valami normálisabb összeget, akkor azt mondják, hogy na hát ez ennyit nem ér. Sokszor meg nem az van, hanem csak szar, hogy nem túl jó képeket csinál, csak hát ingyen jó.
Ugye ezért egy nagyon erőteljes belső értékrendnek kell itt tisztázódnia azért a fotósokban. Nem csodálom, hogy azért sokan mondjuk ott hagyják a szakmát.
És hogy ezért lehet vonzó a fotózás ugye sokaknak, hogy azt hiszik, kívülről azt látszódik, hogy ezt könnyű csinálni.
Akkor inkább azt látom, hogy azért tud vonzó lenni, mert ennek a pozitív részét látják csak.
Kattingatásért tényleg nagyon jó pénz. És amikor benne vagy, akkor látszik, hogy mennyire felkészültnek kell lenned, és mennyi mindennek kell jól működnie ahhoz, hogy te ezt hosszú távon is tud profi szinten ugyanolyan hatékonyan és ugyanolyan szinten csinálni. Néha azt hiszi az ember, hogy azért nem jönnek el, mert drága. De legtöbbször nem azért nem jönnek el, hanem azért, mert szar.
Photomind. Az ember a gép mögött. A műsor két házigazdája, Kis Anna, klinikai szakpszichológus, 7 éve dolgozik klinikai területen, kórházban és magárendelésen. 2021-ben nyitotta meg a saját magárendelőjét, az Evezőt. A fotózás régi vágya, aminek 2022-ben tudott helyet teremteni az életében. Beszélgető partnere Göbjös Péter, a Vizsla Fotózás alapítója. Mérnök informatikus és tanári diploma megszerzését követően több mint 10 évig IT és multivilágban dolgozott, majd mégis visszatért a gyerekkori szenvedélyéhez, a fotózáshoz. 10 éve fotóz kutyákat és gazdikat, 3 éve mentorál fotósokat.
Hát most már 4. alkalommal vagyunk itt, ami tök jó, nem is, vagyis tudtuk. Na, ne, hát tudtuk, hogy ez lesz, nem?
Reméltük, nem?
Reméltük. Hát 10 adást már előre láttunk, hogy annyi témánk van, és most is bele elkezdtük beszélgetni, hogy mi mindenről tudunk beszélni, és elég sok mindent össze tudtunk szedni.
Ezzel most ki is jelölted, hogy nem adhatjuk fel, mert hát akkor ja, nem igen, tartjuk a szavunkat.
Pontosan, de ezért kell. Ez is egy technika, hogy az ember ne adja föl. Egy külső kényszert tesz, egy vállalást, hogy nem tudja elmismasolni a dolgokat. Ez is egy jó kis trükk. Mára egy olyan témát hoztunk, hogy pénz, illetve a vállalkozást, azt a címet adtuk a podcastnek, hogy mennyit ér a fotó. Mennyit ér a fotós. Nem, hát azt azért nem mondhatjuk meg, hogy mennyit ér. De hogy egy fotó értéke az mitől függ. Én onnan kezdeném az egészet, hogy ugye sok mentorát van, nagyon visszatérő probléma, hogy mikortól kérhet el pénzt valaki a fotózásáért. Mikor gyakorolt annyit, mikor elég jó, ugye visszacsatolva az előző imposztor szindrómás beszélgetésünkhöz, hogy mikor lehet már azt mondani, hogy ér annyit, hogy pénzt is kérjek érte. Ez mindenkinek jellemző, most is egy héten volt az egyik mentoráltamnál, hogy mondta, hogy ő akkor elmegy, és akkor portfólióépítés miatt, akkor megy és csinálja a fotózást, miközben már millió képe van, és a fotózása is nagyon jól mennek, de egyszerűen fejében még mindig ott tart, hogy ő neki portfóliót kell építeni. És ugye megkérdeztem tőle, hogy hát most tényleg? És hogy miért van szükséged erre? Hogy nincs elég képed még? Vagy gyakorolnod kell? És hát úgy elgondolkozott, és szerencsére őszinte volt magával, és azt mondta, hogy hát igazából nincsen. És akkor mondom, hogy miért nem kezdesz bele? Hogy a megbeszélt módon pénzt kérsz a fotózásért. Tehát mert azon már túl volt, hogy megbeszéljük, hogy milyen csomagja legyen, milyen mennyit kér, és azt teljesen elfogadta. Sőt, már azt mondta, hogy hát lehet, hogy ezért többet is el kellene kérni. De mégis egy olyan mentális állapotba lehet, és ebből kérem a segítséget, hogy megfejtsük, hogy, vagy beszélgessünk erről, hogy mi lehet ebben, de ez nagyon visszatérő, hogy az ember nem tudja, hogy mikor kezdhet el pénzt kérni.
Nyilván most nem tudjuk megfejteni, hogy ennél a kifejezett mentoráltnál mi a bizonytalanságának az oka, de azért itt érződik egy elég erőteljes bizonytalanság. Ugye itt talán próbálta volna a portfólió építéssel saját magának azt megerősíteni, hogy van már elég anyaga ahhoz, miközben a portfólió építésnek valójában egy marketing célja van, hogyha a gyakorlati szempontokat nézzük, hiszen miért van portfóliónk, azért, hogy be tudjuk mutatni a munkánkat, azért, hogy aztán a bemutatott munkánk által megtaláljanak minket a megfelelő megrendelők, akikkel aztán együtt tudunk dolgozni, és akik azt a portfóliót keresik, amit látnak, és azt a tevékenységet, meg azt a típusú fotóst keresik, amit meg tudnak nézni a portfólión keresztül.
De ő tudja, hogy már nem kell, de mégis a tudattalanjában ott van, hogy neki még kell gyakorolnia. De tudatosan már fölismerte, hogy erre nincsen szüksége, de mégis ez kapcsol be.
Sokaknál van egy ilyen probléma, hogy szerintem nem csak a fotósoknál, alapvetően a vállalkozóknál van egy probléma, hogy elkezdeni belülni azt, hogy mikortól tudok én az adott tevékenységért, és mennyi pénzt elkérni, hogy ez megérje nekem is, legyenek megrendelőim is, ne lőjem túlzottan alacsonyra az áramat, mert abba beleragadhatok, és akkor itt már ilyen vállalkozás szervezés felé elmegyek, csak hogy itt a pénz a mégiscsak egy erőteljes befolyásoló valahogy, hogy csinálom, de onnantól kezdve, hogy bekerül a pénz a levesbe, onnantól kezdve valahogy megváltozik az íze ennek a dolognak. És egyébként te ebből mit látsz, mit tapasztalsz mondjuk akár a saját helyzetedben, hogy neked milyen volt elkezdeni pénzt kérni a fotózásokért?
Azt nem tudom, hogy milyen volt, de azt tudom igazolni, hogy óriási különbség van azt, hogy valaki hobbiból csinálja, azaz nem kér pénzt érte, a saját szórakoztatására, vagy másnak az örömére, vagy tanulás szempontjából teljesen más. Teljesen más az a tudatállapot, hogy neked teljesítened kell, hiszen felkértek téged, neked fizetni fognak ezért, tehát neked meg kell felelni a fotózáson, és illetve a képeiddel meg kell felelned. Ez egy annyira nehéz állapot, hogy amit esetleg valaki megcsinál hobbiként csodálatos képeket, azt egy ilyenfajta nyomás alatt már képtelen megcsinálni, miközben elvileg ugyanannyi idő van, ugyanolyan, akár ugyanaz az ügyfél is jöhet, de mégse tudja megcsinálni, mert ez a lelki teher miatt, hogy ő pénzért dolgozik, és őt ki fogják fizetni. Tehát majdnem azért, mert pont erőszakosabban jobbat akar, vagy azt gondolja, hogy többet kell nyújtania, azért, mert ő neki fizetnek ezért a szolgáltatásért.
És ez egyébként mennyire érdekes, hogy egy társadalom által kitalált, valójában eredendően nem létező dolog a pénz, egy szimbóluma valaminek, hogy én a másik energiáját valahogy honorálom, és ez, hogy tulajdonítunk valamit ennek a kitalált szimbólumnak, elkezdi befolyásolni a viselkedésünket, és mennyire erre vagyunk nevelve egyébként társadalmilag, közben meg például akkor, hogyha ingyen csinálok egy munkát, akkor nem veszem ugyanúgy a másik energiáját figyelembe, hogy mondjuk ő időt szán rám, energiát szán rám, a tudását rám szánja. Ezek is lehetnének ugyanúgy fizetőeszközök, de valahogy mégiscsak a pénz egyedül, amit ezzel a hatalommal felruházunk, és aztán pedig elkezd egy funkcionális eszköz befolyásolni minket erőteljesen.
És az is egy gond, ahogy mondtad is, hogy csak a pénzt nézzük energiaként, amikor például tervezünk. Tehát az abszolút költségeket, csak a pénzköltséget nézzük, amikor tervezünk bármit. Tehát, hogy például, hogy van egy fotózásod, amiért elkérsz 100.000 forintot, az csak azt nézed, hogy tudod elkérni ezt a 100.000 forintot, de nem nézed meg, hogy azért például mennyi időt kell neked utaznod például. Hogy furcsa, hogy mennyire rákoncentrálunk a pénzre, miközben mennyi más egyéb ráfordítás is van. És amit én vallok, az, hogy a pénz is csak egy eszköz, és amúgy egy nagyon jó kis eszköz arra, hogy hassunk dolgokra, és visszautalva, hogy ne csak a pénzt nézzük, mint ráfordítás.
Most elmentünk a pénzkérdésben egy távolabb irányba, én visszaugranék ahhoz a témánkhoz, hogy egy fotós mikortól meg hogyan tud elkérni pénzt, és arra lennék kíváncsi, így eszembe jutott ez, amikor egyszer így szóba került a TFP-s fotózásoknak a témája, hogy gyakorlásból egyéb céllal ingyen fotóz valaki, és te ezt annyira nem támogatod, vagy legalábbis nem annyira kedveled ezt a fajta működést, hogy ezt egy picit kifejtenéd, hogy miért nem?
Ugye a TFP, vagy a régebbi nevén, amit jobban, többen ismernek, a TFCD-s. Én összességében picit, nem picit, hanem károsnak gondolom. Nagyon jó az alapötlet. Ez egy ideális világban működik jól alapvetően. Az egyik probléma az, hogy ahhoz, hogy egy jó ilyen TFCD-s fotózásod legyen, ahhoz neked is jól kell megszervezned. Azaz ne verjenek át. Legtöbbször az van, hogy hát mégse jön el a modell, utolsó pillanatban lemondja, nem úgy néz ki a modell, ahogy ígérte, és ugyanúgy visszafele is ez igaz, hogy a fotós szar. Tehát, hogy igazából azt ígéri, hogy milyen jó képeket csinál, de közben meg nagyon rossz, vagy még rosszabb az, hogy olyan, hát általában pasik kihasználják ezt a dolgot, hogy igazából csak, hát csöcsöket akarnak fotózni.
Ez egy elég erős képzelés.
Sajnos ez van, és ezért modellek is bezárnak, és bizonyos fotósok is bezárnak, mert mind a két oldalt van egy rossz élmény. Legtöbbször egy modell és egy fotós szokott együtt dolgozni. Ez a legegyszerűbb, mert legalább csak két ember van, de már ez is nagyon nehéz. És az, tehát összességében nagyon sok frusztrációt tud okozni az, hogy nem jön össze a fotózásod, és ami sokkal károsabb az, hogy beleragadsz ebbe. Nem lesz meg soha, tehát igazából ezek a gyakorlások nem valódi gyakorlatok. Nem ad valódi tapasztalatot. Attól, hogy te ezeket megcsinálod, és egy úgymond profib vagy amatőr modellen gyakorolsz egy ilyen szituációban, te nem fogod tudni, hogy hogyan kell egy ügyféllel bánni, és egy ügyfélt kezelni, és neki milyen problémái lesznek. Tehát igazából sehol nem vezet. És igazából soha nem fogod azt érezni, hogy te már azon a szinten vagy, hogy most már nem kell gyakorolnod, tehát szintén bekapcsol itt, és jogosan, mert nem gyakoroltál soha. Nem lett olyan tapasztalatod, hogy egy valódi ügyféllel hogyan kell bánni. És nagyon beleragadsz. És az a lényeg, hogy ezek az emberek beleragadnak, egymást húzzák le tulajdonképpen, és egymást korlátozzák ezek az emberek. Negatív energia van ezekben a csoportokban, szerintem.
Nyilván most itt általánosítunk ezzel, mert nyilván nem minden férfi akar csöcsöket fotózni, és van olyan, aki mondjuk jól tud együtt dolgozni egy ilyen keretben, egy modellel, tehát biztos, hogy vannak jó párosok, és biztos van, hogy van, aki ebből jól is tud tanulni, de akkor ezek a veszélyek, most nagyon ingatod a fejedet.
Azért, mert hogy próbál finomítani, nem kell finomítani. Tehát nyilván tehát ez ne dobjuk be, hogy TFCD alapon kell fotózni. Nem kell. Lehet. Csak jó. Tudjad, hogy ennek vannak korlátai, és alapvetően nem jár. Nem jár az, hogy neked egy jó modelled lesz. Nagyon sokat kell tenni, tehát igazából föl kell készíteni saját magadat, illetve ebben a csoportokban is az kellene, hogy hogyan. Tehát egy tapasztalatlan fotós, egy tapasztalatlan modell, ha összehozol, abból semmi nem lesz. Ebből senki nem tanul semmit, csak pont olyan sérelmek, vagy akár még nagyobb problémák is lesznek, ami nem előremutató.
De korábban meg arról beszéltél, hogy az sem egy feltétlenül jó út, hogyha egy tapasztalatlan fotós tapasztalt modellel dolgozik együtt.
Ez ugye már nem a TFCD-s fotózás, mert a tapasztalt modell nem fogja ingyen adni a munkáját.
Igen, most csak visszautaltam a múltkori adásunkra, mert hogy azért kijelentetted, hogy egy tapasztalatlan fotós, meg egy tapasztalatlan modell nem fognak tudni együtt fejlődni, mert hogy nem lehet belőle.
Tudnak, de sokkal kisebb az esélye, hogyha nem jók, és általában inkább
csak
az
hogy
van.
Akkor mit tud csinálni egy tapasztalatlan fotós, és egy pillanatra csak annyiban hozzászólnék, mert ezt az előbb be akartam szúrni, csak arról beszélünk, hogy mondjuk lehet egy TFCD-s fotózáson technikát tanulni, vagy technikában akár fejlődni, vagy én azt gondolom, hogy azért lehet, viszont kapcsolati tudást, vagy kapcsolati tapasztalást kevésbé lehet ezeken keresztül szerezni, amit ugye ki hangsúlyoztál az előbb, hogy kell a szolgáltatáshoz az is, hogy én tudjam kezelni az ügyfeleimet, tehát ügyfelkezelést nem tanul. TFCD-ből, tehát hogy itt talán én azt mondanám, hogy ennek a típusú működésnek van egy korlátja, és ezzel tisztába kell lenni, hogy, hogy nem tud mindent elsajátítani ezen keresztül az ember. Csak hogy mégis akkor visszatérnék a kérdésemre, hogy, hogy akkor mit gondolsz, hogy hol tud egy kezdőfotós akkor elindulni az anyagi úton?
Mindenképpen valahol el kell kezdeni. Az a baj, amikor megcímkézzük a dolgokat. Uh-huh. Tehát, hogy igen, az elején azért érdemes ingyen dolgozni, hogy egyáltalán csináljon valamit az ember fotósként. De ez ugyanúgy működik, hogy bárkit felkérhetsz, aki a közeledben van, hogyha családokat fotózol, családot, a számodra szimpatikus családokat, a számodra szimpatikus modelleket. És volt egy másik kérdésed, hogy a tapasztalt modellel miért nem érdemes dolgozni, mert nagyon sok mindent megcsinál majd a tapasztalt modell helyetted, amit neked kellene, és túl könnyűnek tűnhet az egész, hogy jaj, akkor ezt már élesben is tudom csinálni, és akkor hasraesés lesz, amikor egy valódi ügyféllel.
Hát vagy kezded. Ott is akkor érdemes tudni ennek a munkának a keretét, hogy mondjuk egy modelltől elleshetek pózokat, vagy technikákat, amit ő már tud, és én akkor fotósként ezt később lehet, hogy megpróbálhatom beilleszteni a munkámba.
Meg ugye az sem mindegy, hogy mit akarsz. Tehát, hogy én mindig arról beszélek, hogy egy sima alkalmazott fotográfus vagy, aki nem szeretem ezt a szót, de hogy ez talán leírja, hogy civil embereket fotózol. Uh-huh. Ilyen esetben nem ez az út, de hogyha meg modellekkel akarsz dolgozni, akkor meg tök jó az, hogy modelleket fotózol, de nagyon beleragadsz, tehát honnan érdemes elindulni? Úgy érdemes elindulni, hogy a környezetedben ismerősöket próbálsz megfotózni. Mindenkinek van, de amúgy a vadidegen az utcán is leszólíthatsz valakit, akár.
De az nem lesz TFCD-s fotózás?
De tulajdonképpen az lesz. De tök más a keret. Uh-huh. Tehát ne, ezért mondom, hogy az a káros, hogy TFCD-en hívod, és azt hiszed, hogy ez innentől, hogy annak hívod, már működni is fog.
Tehát jó, nem. Tehát nem azzal van a probléma, hogy ingyen fotózok nem. A ismerősöket, hanem az a probléma, nem. Hogy TFCD-ként kezelem.
Nagyon-nagyon-nagyon úgy van, hogy elkezded ennek nevezni, és azt hiszed, hogy te már megtettél valamit. Nehéz átlátni, hogy hogyan tudsz fejlődni. És nagy mindenki ezt fogja, hogy TFCD alapon fotóz. És te azt hiszed, hogy ez akkor, ha ennek nevezed, akkor mindenki érteni fogja, hogy mi a dolga. A másik fél is fogja tudni, illetve te is fogod tudni, hogy mit kell csinálnod. Picit visszalépve megint, tehát hogy attól, hogy te gyakorlásnak hívsz valamit, az nem biztos, hogy ér bármit.
Most azért akkor összegezve nyilván azt mondhatjuk, hogy nincsen királyi út, mert nem jó feltétlenül csak a modellel való munka, nem jó feltétlenül csak a TFCD-s fotózás, és nem jó feltétlenül csak az, hogyha ismerősöket fotózok, és úgy gyakorlok, hogy akkor nem hívom ezt TFCD-nek. Mert hogy mindig, amikor bekerül a pénz ebbe a keretbe, ugye eddig ebben csak a modellel való munkában van pénz, de ott is én fizetek a modellnek, és nem ő fizet nekem. Tehát onnantól kezdve, hogy bekerül a felém irányuló pénzkeresési faktor, megváltoztatja a folyamatot, és ez az, amit ezeken a gyakorlásokon nem lehet megélni és megtapasztalni, hogy a kapcsolatot hogyan befolyásolja a pénz két ember között.
Itt beszúrom, hogy addig nagyon kedves és cuki vagy, amíg ingyen dolgozol, addig mindenki nagyon imádja a képeidet, ugye, akinek csinálod, de amint elkérsz valami normálisabb összeget, akkor azt mondják, hogy na hát ez ennyit nem ér, vagy pedig egyszerűen nem jönnek el hozzád. Tehát nagyon becsapnak ezek az ingyenes fotózások, mert nyilván hálásak lesznek az ismerősök, hogy lefotóztad őket ingyen. És egy hamis visszajelzést adhatnak, illetve azt is mondhatják, hogy az is távoli ismerősöknek tök jó, megértem, hogy ingyen lefotóztad őket. Persze, hogy azt mondják, hogy csodaszép vagy. Persze, bármennyit fizetnék, közben kiderül, hogy nem fizetnének. Tehát ezért is becsapós, hogy nagyon sokáig ingyen dolgozik valaki, mert azt hiheti, hogy jó, mert mindenki azt mondja.
Közben... És lehet, hogy bizonyos szempontból akkor még jó is, amikor ingyen csinálja a dolgokat, nem? Mert lehet, hogy a teljesítménye
lehet olyan, de alapvetően sokszor meg nem az van, hanem csak szar. Tehát, hogy azért, hogy nem túl jó képeket csinál, csak hát ingyen jó. Tehát ingyen minden jó. tehát ingyen én is vagy hálás vagyok, hogyha valamit megcsinálnak, nyilván nem. Tehát, hogy én tudom értékelni az ingyenes dolgokat is.
Igen, mert a sosincs ingyen, ugye ezt próbáltam itt az előbb felhozni, hogy csak a pénzt hozzuk be, mint energiacserélő szimbólumot, de nem hozzuk be mondjuk azt a, ugye, ami folyamatosan társadalmi vita, hogy mondjuk a házi munka munka-e, és hogy ugye ez a láthatatlan munka témakör ott van, hogy akkor is energia cserélődik két ember között, akkor is teljesítmény zajlik le, akkor is időt adok, tudást adok magamból, ha a másik nem fizet nekem. Tehát lehet, hogy az egyik ismerősöm átjön megszerelni a csapot, mert én ezt nem tudom megtenni, de ő attól függetlenül mégiscsak egy csomó mindent megtesz, értem. Tehát ez valójában nem ingyen zajlik. Pénzügyileg zajlik ingyen, de energiaügyileg nem ingyen zajlik. Nem nullás a szaldunk.
És jól mondod, mert ugye az ingyenes fotózásnak is vannak különböző fokozatai, hogy nem csak a pénz szempontját nézve, hanem a többi, akkor energiának hívjuk most?
Mondjuk azt, energia igen.
Ráfordításokat,
jó, az energia.
Mindent. Igen. Én is szeretem ezt használni. Tehát két fős, van a ismerős, mondjuk egy távoli ismerős, illetve te, mint fotós, hogy például a másik fél mennyit tesz bele azért, hogy ez a fotózás összejöjjön. Például elutazik-e, eljön-e hozzád, vagy te utazol oda, te alkalmazkodsz hozzá, hogy abban az időben mész, amikor neki jó, vagy esetleg ő is próbál azért tenni, hogy a neked megfelelő időpontba jöjjön el. Tehát nagyon nem mindegy, hogy az ingyenest is hogyan csinálod, és pont ez, hogy számításba vett, hogy nem csak a pénz szempontjából lehet ingyenes valami, mi utazásban nem a költséget nézzük, hanem az időt nézzük.
Hát vagy minden. Akár az eszközkopásod, hogy azért mégiscsak a fényképezőgépedet
takarítani
használod.
Kell. Utána, ugye nálunk a műteremben itt a kutyás fotózás után mindig takarítani kell, hogy ez is nagyon nagy ráfordítás, de az, hogy az egész napod az úgy szervezed, hogy ez a fotózás összejöhessen, és hogy megjelensz te tényleg akkor, amikor meg van beszélve.
És az ügyfél tudja, hogy miért fizet? Itt bejön ez a másik kérdés nekem, hogy most mondod a takarítást, az időráfordítást, stb., hogy az ügyfelek mindig csak azt fogják nézni, hogy elkattintottad a gépedet, és utána pedig mondjuk azt az időt még hozzá számolhatják, hogy retusáltál valamennyit a képen, de lehet, hogy ő azt nem is látja, hát lehet, hogy úgy gondolja, hogy ez 2-3 kattintás, amíg mondjuk egy nyers képből az a termék létrejön, amit aztán odaadsz a gazdinak, vagy bármelyik megrendelőnek, tehát hogy ezeket, hogy mondjuk takarítasz, hogy műtermet tartasz fent, hogy eszközöd van, hogy objektíveid vannak, hogy azokat karban kell tartani, hogy ott van a laptopod, amint csinálod, hogy fizetsz a programért, ezeket mondjuk akár egy kezdőfotós se nagyon látja, de az ügyfelek meg pláne nem.
Hát kérdés, hogy át kell látni, de tény, hogy nem látják át. Én abban vitatkozom, hogy nem biztos, hogy át kell látni. Tehát attól, hogy neked, te költségesen csinálsz valamit, attól nem lesz értékesebb az ügyfélnek.
Igen, csak a közben mégis ott van az, hogy én miért fizetek. Tehát jó, akkor azt mondom, igen, hogy én, mint megrendelő, én szeretem átlátni azt, hogy én miért fizetek, mert azt látom, hogy mondjuk egy fodrásznál ott vannak a termékek, ott van a csomó tanfolyam, stb. Én nekem ez mindig egy fontos szempont, hogy lássam, hogy...
Te a művészetben miért fizetsz?
Micsoda?
A művészetben. Tehát, hogy egy ecsetvonásért is lehet, hogy több százezeret fizetsz.
Igen, de...
Tehát, hogy itt viszont ez megint bejön, hogy hogy nem... az időráfordításért fizetsz egy fotósnál feltétlenül, egy bizonyos szint fölött már.
Persze, a szellemi termékért fizetek, de attól függetlenül szerintem azt racionálisan érdemes tudni, hogy ez nem csak egy szellemi termék, hanem van mögötte egy csomó fizikai energia is, tehát hogy konkrét fizikai működés.
Hát meg konkrétan az sem mindegy, hogy milyen állapotban készül fel a fotós, hogy milyen állapotban van, és hogyan tudja azt az állapotot, mennyi idő kell neki, hogy abban az állapotban kerüljön. Van egy szintén mentorált, hogy lovakat is fotóz, és hogy neki mondta is, hogy megállapította, és nyilván én is mondtam, hogy legyen előtte negyed órája, hogy a lovakkal, csak a lovakkal egy lovardába végig tudja menni, és mindegyiknek a kedvenc lovainak tudjon egy útifalatot adni, és tudjon párat kattintani, mert ez felkészíti. Ez is idő, és ugye hát tudatosság is ráadásul, hogy így... föl tudjon készülni. Tehát nem a... Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert ugye nem annyi, hogy én előveszem a gépet és kattintok. Ugye azt hiszik az emberek, hogy ennyiből áll, de nem, én nem tudok. Tehát nekem át kell egy picit szellemülni, és több minden kell ahhoz, hogy egyáltalán bele tudjak kezdeni. De a fölkészülés is nagyon fontos.
Ugye itt párhuzamot vonok a pszichológiában, már a pszichológusoknál se látszik, hogy miért is fizet az ügyfel, hogy mondjuk mennyi energia van a mögött, hogy képződünk, hogy szupervízióra járunk, hogy a saját mentális egészségünket karban tartjuk, hogy ez mind-mind része és eszköze a folyamatnak, amit aztán én oda viszek, mint szolgáltatás a kliensemnek, hogy segíteni tudjam. Ezt sokan pszichológusként is adott esetben el tudják felejteni, vagy a segítők inkább, nem is feltétlenül a pszichológusok csak, de hogy amikor valaki segítővé akar válni, ott azért elfelejti, hogy van egy csomó más dolog, és nem csak az van, hogy leülök egy emberrel beszélgetni, mert van egy csomó egyéb faktor is, és például az is, hogy miért 50 perces egy ülés, vagy van akinél 45 perces, mert muszáj két kliens között felállnom, és átraknom az egyik állapotból a másikba magamat, meg összeszednem a gondolataimat, hogy az előző kliens elmegy, akkor őt elrakom magamba, hogy lezajlódjanak a vele kapcsolatos élmények, és aztán pedig jön a következő kliensem, és tudjak már csak rá figyelni, és ne abba legyek, hogy kattogok az előző helyzeten, hogy mondjuk mit nem mondtam, mit hogy mondtam, stb. Tehát, hogy muszáj, hogy áttegyem a teljes fókuszomat és figyelmemet az ügyfelemre. Ezeket ugye kevésbé látják, a fotózásnál nagyon hasonlóan vannak ilyen mentális állapotok, amiket létre kell hozni, egy jó fotós állapot, de szerintem ugorjunk vissza a pénzre, mert ott még van egy csomó téma, nem?
Mondanám, mert hogy nagyon fontos, hogy a, nem is a pénz, amikor profi, de közben azt jelenti, hogy ugye számomra azt jelenti, hogy valaki profin csinálja, hogy pénzért csinálja, ebből él meg. Ha profi szinten csinálod, akkor nem teheted meg, hogy az egyik ügyfélnél fölkészült vagy, a másiknál meg nem.
Igen.
Erről beszéltél most, hogy neked figyelned kell, hogy az egyik ügyfelet lezárt, paciens lezárt, és föl tudj készülni a következőre. Ez nem úgy van, hogy ja, egyik helyről átmész a másikra, hanem nagyon tudatosan, hatékonyan kell ezt csinálnod, hogy minél jobban tudsz segíteni. És minél, nyilván az is egy szempont, hogy minél több ügyfelet tudjál vállalni, minél több pacienst. És ugyanígy, amikor profi szinten fotózol, akkor nem lehet azt mondani, hogy hát, ma nincsen jó kedvem, és most szarabb képeket csinálok. Tehát azt nem teheted meg az ügyféle, és sajnos sokan megteszik, hogy, és azt hiszik, ugye, és azért van óriási különbség a hobbi és a profi szint között, hogy el tudsz-e kérni pénzt, vagy nem, mert hogy a hobbinál te választhatod meg, hogy mikor alkotsz, mikor csinálod ezt. Ha nincsen kedved, nem fogsz be, egyáltalán nem is csinálod, nem is fogsz belekezdeni. De amikor már előre egyeztetett időpontod van, akkor ha fene-fené teszik, akkor is ott kell lenned. Tehát, hogy nem lehet azt csinálni, hogy majd lesz valahogy, amikor profin csinálod. És ugye miért tudsz elkérni pénzt, hogyha ugyanazt a minőséget tudod adni minden fotózáson? Hiszen nem verheted át az ügyfelet, hogy egyszer baromi jó képeket csinálsz, de nála nem sikerül. Hát mi az, hogy nem sikerül? Tehát ezt nem teheted meg.
Ez egy fontos szempont kezdő fotósoknak, hogy egyrészt be tudják lőni, hogy mennyi az a gyakorlottsági szint, amikor már profivá válhatnak, vagy saját magukat elkezdhetik profiként kezelni, és akkor behozod azt is, hogy a profisághoz kell egy konstans, valamilyen szintű konstans teljesítmény. Nyilván ebben van azért valami fajta kilengés, mert...
Csak minimális.
De hogy igen, tehát hogy itt a lényeg, hogy egy határértéken belüli kilengés lehet ebben. Ez nyilván...
És nyilván nehéz meghatározni ezt a kilengést, hiszen egy alkotást nehéz megítélni, ugye, mint a pszichológiában is nehéz megítélni, hogy na most mennyire voltál jó? Hát sok mindentől függ az, hogy egy kép mennyire lesz jó, illetve hogy mennyire ítéled meg, azt most éppen jónak ítéled meg. Tehát, hogy még ilyen szempontból is egy picit nehéz, és akár be is csaphatod magadat.
Így azért egy nagyon erőteljes belső értékrendnek kell itt tisztázódnia azért a fotósokban. Nem csodálom, hogy azért sokan mondjuk ott hagyják a szakmát, vagy belekezdenek, de mégse viszik sokáig, vagy nem tudnak ebbe benne maradni, vagy el se kezdik, mert hogy azért ehhez kell egy valami fajta belső tartó pillér, hogy meg tudjam ítélni magamat, hogy tudjam ezt tényleg vállalkozásként működtetni, és hogy aztán az, hogy mennyi pénzt kérek el, és a vállalkozásom jól fut-e, az pedig egy következő téma, úgy itt a pénzhez való hozzáállás, a kapcsolat a pénzzel.
Még előtte, hogy ugye, amit említettél is, hogy nagyon vonzó lehet akár pszichológusnak lenni, hiszen csak ülsz a foteledbe, és ha meghallgatod a páciensnek a panaszait. Említetted, hogy mit gondolnak egyes ügyfelek is, akik fotóshoz mennek, hogy csak kattingat. És a kattingatásért tényleg nagyon jó pénz. Ez a közjegyző van mindig, hogy hát egy aláírásért elkér mennyi, sok 10 000 forintot. És hogy ezért lehet vonzó a fotózás ugye sokaknak, hogy azt hiszik kívülről, azt látszódik, hogy nem ezt könnyű csinálni. És amikor benne vagy, akkor látszik, hogy mennyire felkészültnek kell lenned, és mennyi mindennek kell jól működnie ahhoz, hogy te ezt hosszú távon is tud profi szinten ugyanolyan hatékonyan és ugyanolyan szinten csinálni.
Szerintem egyébként nem feltétlenül azt látják az emberek ezekből a tevékenységekből, hogy könnyű csinálni, mert alapvetően egyik munkát sem könnyű csinálni. Én sokkal inkább azt látom, hogy azért tud vonzó lenni, mert ennek a pozitív részét látják csak. A pszichológiáról jobban tudok beszélni, mert az ugye nyilván jobban a terepem. Nagyon sok embernek vonzó a pszichológusság, mert egy érdekes munka egyébként, egy izgalmas terület, mindenkit érdekel a pszichológia, mert minket érint. Ez egy ilyen izgalmas dolog, és a veszélyeit, a nehézségeit nem látják. Tehát, hogy, és akkor visszatérve itt a fotózásra, szerintem a fotózás ilyen szempontból hasonló, mert hogy ott is azt látom, hogy a fotós élete egy szabad élet, egy kreatív élet, egy örömteli élet, az embereknek a pozitív életeseményeit fogjuk meg, mondjuk egy esküvő fotósnak mennyire jó lehet ott lenni, a pár legboldogabb napján, de azt már mondjuk kevésbé látja, hogy milyen 12 órát talpalni, utána azt a több száz képet feldolgozni, hogy mondjuk nem biztos, hogy meg tudja kérni az árát egy fiatal pártól annak a munka mennyiségnek, amit ott megcsinál, hogy mekkora rizikó van mondjuk egy esküvőfotózásban, mert egy portfóliófotózásra, max visszahívom az ügyfelemet, ciki, stb., de hogyha mondjuk elvesztem az SD kártyámat egy esküvőfotózásnál, vagy elromlik a gépem, és nincsen cseregépem, mert nincs annyi pénzem, hogy legyen egy másik vázam, vagy leönti az egyik vendég mondjuk a gépemet éppen a borával, akkor ezeket hogyan tudom én kezelni, és nem biztos, hogy mennyi megfelelő mennyiségű kerettel, biztosítással rendelkeznek arra, hogy ezeket utána tudják orvosolni. Vagy hát ugye az ügyfelekkel se biztos, hogy tisztezzek ezeket a rizikókat, hogy mondjuk mi történik akkor, hogyha a kutya odaszalad hozzád, és beleüti az objektívedbe úgy a mancsát, hogy szétkarcolja.
És ez még a jobbik dolog, hogyha az eszközbe lesz kár, és hogy mi van akkor, hogyha megharap engem.
Menjünk oda-vissza, hogy már azért is kezdtük el ezt a mai beszélgetést, hogy mit gondolsz, hogy mondjuk te hogyan tudsz segíteni a mentorátjaidnak, hogy ők mikortól kérhetnek el pénzt, vagy hogyan szabják meg a tarifáikat?
Ez mindenkinél egyedi, hogy kinek, ki, mikor, és mennyit kérhet el, vagy mennyit érdemes elkérni. Nagyon sokan vágynak arra, hogy jól meg legyenek fizetve. Oké, tök jó dolog, de hogy nem feltétlenül attól fognak többet fizetni, hogy több képet ad az ember. Nem attól lesz értékesebb a csomagod, a szolgáltatásod, hogy hosszabb fotózásod van. Nem feltétlenül mindenkinek az a cél, hogy drága legyen egy-egy fotózása. Nagyon függ attól is, hogy az árazás, ez most tulajdonképpen egy árazás, hogy hogyan árazzunk, és mikor. Ez egy nagyon összetett dolog. Itt is nagyon sok mindent kell számításba venni. Figyelembe kell venni az árazásnál azt is, hogy ha egy ügyféllel kapcsolatot kiépítesz, az vissza fog-e jönni? Milyen az ügyfél élettartam értéke? Ha egyszer jön vissza, picit visszamegyek, egy új ügyfél, hogy bizalmat szavazzon neked, az a legdrágább. Nagyon nehéz, nagyon sokat kell tenned azért marketingben, illetve bizalomnövelésben, mondjuk egyszerűbben, mert sokan a marketinget nem szeretik, és ezért érdemes átnevezni ezt is, mert megint, hogyha egy címkét teszel rá, akkor máshogy gondolkozol róla. Tehát ahhoz, hogy a bizalmat valakinél megkapd, arra, hogy eljön egy fotózásra, ami nem feltétlenül a legkellemesebb dolog, azért sokat kell tenni energiában, akár vagy pénzben. Tehát pénzben az, hogy hirdetést adsz föl. És lehet, hogy egy darab ügyfeled az olyan mondjuk 10 000 forintba kerül, mert eltüzeltél mondjuk 50 000 forintot egy hirdetése, és abból nagyon jó, hogyha már 5 ügyfeled van, de lehet, hogy csak egy ügyfeled lesz. Uh-huh. Tehát lehet, egy darab ügyfeled került 50 000 forintba, nagyon drága. És mennyivel másabb az, hogyha ezt az ügyfelet örökre meg tudod tartani.
De mondjuk tegyük fel, hogy van egy nagyon-nagyon ügyesen marketingelő fotós, aki mondjuk kevésbé jó fotós, de ő jól tudja elérni az ügyfeleket és bevonzani őket, mert valahogy jól tud brandingelni.
Egy idő után kiderül, hogy nem annyira jó, tehát hogy ha olcsón csinálja, akkor tök jó, akkor sokáig tudja csinálni. Uh-huh. És akkor ő egy gazdag ember lesz.
De még mind, hát az mondjuk egy kérdés, hogy gazdag ember lesz a sok kicsiből, de még mindig nem válaszoltál nekem arra a kérdésre, hogy mondjuk egy kezdő fotósnál honnan jön az, hogy akkor... Mert ugye azt megkritizáltuk, szerintem, hogy ne fotózzanak túlzottan sokat ingyen, mert az nem fogja megteremteni azt a kapcsolati tapasztalatot, ami mondjuk a szolgáltatási kapcsolathoz szükséges.
És
na, de
a másik...
akkor hol tud átlépni az egyik világból a másikba?
És erre szokott azt mondani, hogy szépen apránként. Hát én még nem kérhetek el annyit. Tehát, hogy először csak 5000 forint, teljesen mindegy, hogy milyen összegeket, tehát először én nem kérhetek el annyit, mert én kezdő vagyok, és akkor elkezdi mondjuk 10.000 forintért árulni azt a dolgot, a szolgáltatást, azt a kis csomagot mondjuk. És ez egy óriási hiba, tehát hogy mert megint egy olyan lúba lép bele, egy olyan spirálba lép bele, hogy folyton emelnie kellene az árat, de soha nem fogja érezni, hogy mikor emelhet és mennyit emelhet. Tehát az szokott lenne a hiba, hogy úgy kezdik el, hogy szépen lassan először olcsón csináljuk, hogy picivel drágában, picivel drágában, picivel drágában. Én szerintem nem ez a megoldás, hanem előtt mindenkinek ki kell találni, hogy mennyiért akarja, és a piackutatás alapján mennyiért tudja árazni a szolgáltatását, és az legyen a végcél, konkrétan ki legyen mondva, hogy ennyiért akarja majd ő, ha elég jó lesz, mert ugye nagyon nehéz kimondani, hogy elég jó vagy már, és a cél az legyen, hogy már legelőször is el tudja kérni az ehhez közeli összeget, és ő nem fokozatosan próbáljon meglépkedni abban, hogy először, tehát például szintén mentoráltaknál van, hogy valakinek olyan jó volt a szolgáltatás, hogy 100 000 forintért is el tudta úgymond kezdeni a fotózást, de nem annyiért adta az első fotózását természetesen. De tulajdonképpen ki kell találnod, hogy mi az a csomag, az a szolgáltatás, amiért majd fognak fizetni. Tehát nem azon kell dolgozni, hogy hogyan tudok majd olcsón értékesíteni, hanem hogy mit tudok majd adni, amit másnak is értékes. És a válasz az, hogy baromi nehéz, hogyha nincsen támogatásod, hogy ezt mikor tudod és milyen lépcsőfokban tudod elkérni. Ahogy az előbb legelején említettem, hogy valaki már rég felkészült arra, hogy elkérjen a 50 000 forintot egy fotózásért már régességen.
És ugye közben meg mondjuk, hogyha piac kutatsz, akkor nagyon torzít a piac, mert ott van egy csomó olyan fotós mondjuk, aki nagyon olcsón dolgozik, és akkor benyomást kelthet az mondjuk az ügyfelekben is, meg a másik kezdő fotósban is, hogy akkor mennyiért is lehet itt dolgozni, igen. Mert hogyha ők látszólag működnek, viszik a vállalkozásukat, akkor lehet ennek az egy tizedéért is dolgozni ezek szerint, mert hogy valahogy mégiscsak a másik ideig óráig fönnmarad.
Meg mi az, amit észreveszel? Van szintén mentorát, aki csak ezeket szúrja ki. Uh-huh. Csak a olcsó fotózás. De hát ő ennyiért adja, hát ő hogyan képzelhet megint az impostor színről, hogy hogyan teheti meg, hogy ő háromszor annyit kér a fotózásért. Hát hiszen az a tizenezrekért adja, és hát végül is az is valami, az is jó, és hogy a saját értékét ő viszi lejjebb, vagy nem tudja elfogadni, hogy akkor ő elkérhet ennyit. Igen. Megint az, hogy te milyen állapot vagy, hogy ez mennyire torzít téged, és igen, a piackutatást nem úgy kell megnézni, hogy megnézek pár oldalt, az is profin kell megcsinálni. Tehát,
igen.
Nagyon nem mindegy, hogy hogyan csinálja meg valaki.
Illetve talán azt érdemes tisztázni, hogy milyen a saját viszonyunk a pénzzel. Nem? Hát, mert hogy
meg lehet, magunkhoz, hogy... ugye?
Micsoda?
Meg magunkhoz is. Hogy elég jó vagyunk, ugye erről beszéltünk, de a konkrétan most ugye nézzük meg
igen,
azt,
csak
hogy a pénzt.
Az oké, csak hogy van egy teljesítményértékelés, de hogy a másik oldalon meg ott van az, hogy amikor én egy vállalkozást tervezek, egyrészt meg kell néznem igen a piacot, érdemes egy piackutatást végezni, hogy milyen szolgáltatók vannak hasonló portfólióval, hasonló tevékenységi körrel, és hogy ők mondjuk hogyan áraznak. Nyilván, mert hogyha túlzottan fölé lövünk, akkor lehet, hogy nem lesz elég ügyfelünk. Lehet, hogy igen, ettől függetlenül, de hogy rizikós. Nyilván mondjuk árakat mindig lehet módosítani, tehát azért ez nem egy ilyen kőbevésett dolog, hogyha én egyszer elkezdtem egy áron, akkor azt nem variálhatom. De nyilván egy csalódásra okot adhat, hogy hát én belőttem, és aztán mégse jönnek mondjuk, tehát ez egy elég frusztráló állapot, de ott van az is egy másik faktor, hogy nekem mennyi az elég pénz, és én mitől, vagy mennyi pénzzel tudom azt az életszínvonalat élni, ami számomra egy elégedettséget, egy kiegyensúlyozottságot hoz, mert lehet, hogy a másik fotós azért tudja annyira olcsón csinálni, mert ő neki mondjuk máshonnan van anyagi biztonsága, és ez egy kvázi hobbi, amiért azért mégiscsak kér pénz, de hogy meg tudja tenni azt a luxust, hogy nem kéri el azokat az árakat, de hogy hogyan tudjuk vajon tisztázni ugye a saját pénzhez való viszonyunkat, meg azt belőni, hogy mennyi az elég.
Hát onnan kezdődik ez az egész, hogy a fotózást miért kezdi el az ember. A legtöbben azért kezdik, mert szeretik. Onnan kezdünk, hogy ingyen is csinálnánk.
Amit az előbb beszéltünk, hogy ugye ez egy nagyszerű tevékenység, és
pontosan.
Ezt látjuk első
és
körben.
Alapvetően én mindig mondom, én ezt ingyen is csinálnám. De nem tehetem. Tehát már itt egy nagy küzdés van, hogy egyáltalán felfogjam, hogy azzal, hogy ingyen csinálom, igazából csak saját magamat gyilkolom meg. Tehát nem tudok segíteni, vagyis rövid ideig tudok segíteni, mert egy idő után hát nem fogom tudni megvenni az eszközt, nem fogok tudni kimenni sehova, mert nem lesz pénzem. Vagy akár ugye az egészségem is rámehet. Tehát nem fenntartható. És meg kell látni ugye az, hogy mi a fenntartható. Tehát, hogy nekem az elégedettségemet már bőven az is meghozza, hogy ingyen. És egy darabig tudja az ember csinálni, mert általában úgy van, hogy az egyik, ha nem nincsen egy külső támogató valaki, egy sugar daddy, addig a saját félretett pénzedet, vagy felszerelés, mert ugye általában így a fotózás úgy indul, hogy megveszed a saját pénzedbe a felszerelés, és hát látod, hogy nem kalkulálod bele az üzleti kalkulációdba, hogy hát az eszköz is került valamibe, és egy darabig jó az. Egy jó darabig, ugye, amíg le nem kell váltani, és akkor eszedbe, hogy ja, hogy az eszközre is kell pénz, és arra is kell tervezni. Tehát nyilván ezért szokott nagyjából egy évig tartani egy ilyen fotós vállalkozás, mert hogy nem elég okosan csinálják meg, tehát pénzügyi tervezést nem csinálják meg. Vagy nem jól. Tehát, hogy...
Eddig egyébként milliós összegekről beszélünk, igen. Mert azért egy komolyabb váz, meg egy komolyabb objektív, ami mondjuk egy bizonyos szempontból könnyebb munkavégzést is lehetővé tesz, mert olyan funkciókkal rendelkezik, hogy mondjuk egy állatszemkövetés van benne, ami mondjuk itt nálad egy faktor, az milliós
csak
tétel.
Hát nem ez a szempont az elegelején, hogy megérje. És ez a rossz, hanem az a szempont, hogy boldogságot okoz, elégedettséget okoz az, hogy csinálhatom. És hogy valaki felkér bármennyiért, akár ingyen. Mert tényleg nagyon jó dolog ezt csinálni. És akkor ugye ott jön, hogy de ki kell találni azt, hogy ezt egyáltalán hogyan lehet. Mondanak kezdődik, hogy egyáltalán a havi szükséglet az embernek. Ki kell számolni, ha addig nem tette, hogy mennyi egyáltalán a havi szükséglete, és ebből is ki lehet indulni, hogy mennyit kell keresned, tehát mi az a minimum, amit el kell, hány fotózásból tudod összehozni, ugye itt van. De amiről te beszélsz, hogy mennyi az elég, és milyen pénzügyi elégedettség szükséges ahhoz, ugye nem csak egy évig, hanem vagy nem csak pár hónapról beszélünk, hanem hosszabb időről, mert egy pár hónapig tud az ember szűkösebben élni, de nem ez a célja általában az embereknek, hogy meghúzza magát, és csak vajas kenyeren éljen, tehát hogy van egy szükséglete az embernek, és azt jól tudja belőni. Tehát ez mind alá is belőheti, mind meg azt mondja, hogy hát ő neki olyan elvárásai vannak, hogy el tudjon utazni háromszor külföldre, legyen szabadsága is, tehát, hogy amikor nem keres pénzt, és itt már jön az, hogy nagyon sokan soha nem voltak vállalkozók, és nem is tudják, hogy hogyan kell vállalkozóként akár költségeket kalkulálni, mert ugye amíg egy alkalmazott vagy, akkor tök jó, mert van szabad napod.
Egyébként igen, ez egy fontos szempont, én mindig ezen dilemmáztam, amikor mondjuk elmentem szabadságra, vagy a mai napig, amikor elmegyek szabadságra, és azon a héten mondjuk a magánrendelésemet, vállalkozásomat nem tudom csinálni, én a nyaralási összegbe, én nem csak a repülőjegyet, vagy a szállást nézem, vagy a programoknak az árát, hanem a kieső bevételt is mindig hozzászámolom, ami nekem annyival drágább elmenni szabadságra, hiszen azon a héten én nem dolgozom, nem keresek pénzt, még az alkalmazotti munkámban meg ott van az a szabadság, hogy és egy kötöttség, hogy évi 23-24 napot tudok szabadságon lenni. Tehát, hogy mind a kettőnek nagyon komoly ára van, hiszen vállalkozóként mondhatom azt, hogy mondjuk az év egy részét meghúzom, és egy hónapot meg mondjuk minden évben azzal töltök, hogy nyaralok, és mondjuk akkor úgy számolom, az éves bevételemet osztom le 12-vel, és nem a havi bevételemet nézem, mint összeget.
És nem csak az, csak hogy nem keresel. Másabb. Igen, és nem csak az, hogy nem keresel, hanem költségeid vannak. Tehát, persze, hogy nyilván nálunk itt például, hogy műterem, az akkor is ki kell fizetni.
Persze,
tehát
nem,
és egy csomó
is a
más vállalkozói költséged van. Tehát nem az, hogy nem keresel, hanem mínuszba vagy. Ugye ez a szabadságra mész, és azon is kell agyalnod, hogy most mennyit nem keresel, sőt, mennyit buksz azon, hogy szabadságon vagy.
Valójában igen, és közben meg ott van a másik oldal nyilván, hogy ez egy pénzügyi döntés is, de egy szakmai döntés is, hiszen mindenkinek muszáj szabadságra mennie, mert nem lehet fotózni. Csak itt jön be az, hogyha én mondjuk 20 000 forintért elvállok fotózásokat, akkor lehet, hogy egy hónapban meg kéne csinálni abból, nem tudom,
százat. Tök mindegy, hogy mit mondasz. Nagyon nem mindegy, hogy hány fotózásból teszed össze azt a havi bevételedet. Az a cél, hogy minél kevesebb fotózásból tudjad ezt a bevételt megszerezni, mert hogy egy fotózásra elvileg, hogyha jól csinálod, sok minden meg, hogy mennyire előre mutató, bocsánat, hogy belefűzöm, de hogy azért se jó 20 000-ért fotózni, mert 20 000-ért nem fogsz annyit beletenni.
Igen.
Tehát a minőségre nem fogsz figyelni, 20 000-ért mit akarnak már? Hát legyen már jó nekik. Tehát nem leszel annyira igényes, de ha egyre följebb tornázod azt az árat, akkor egyre jobban nyomás lesz rajtad, hogy hát azért ez már egyrészt megfizetik, és azért már azt is érzed, hogy teljesíteni kell. Tehát te is jobb leszel.
Illetve ugye visszahat arra, hogy mennyire vagyok elégedett a saját képeimmel, a saját teljesítményemmel, mert hogyha azt látom, hogy megfizetnek, tehát elmertem kérni, és azt látom, hogy ezt kifizetik mások, jönnek ügyfelek, akkor az mondjuk növelheti a saját teljesítményemmel való elégedettséget is, vagy a saját szakmai önhitemet, hogy én ebben jó vagyok. Nyilván ugye itt most akkor visszaléphetünk az impostor szindrómára, ami egy gátja ennek, de hogyha ennélkül nézzük a folyamatot, akkor ez egy oda-visszaható dolog, hogy a profin való vállalkozás vezetés, a nem hobbi fotózás az valójában akár hozzájárulhat ahhoz is, hogy mondjuk a saját teljesítményünkkel elégedettebbé válhatunk, és azáltal meg mondjuk tudjuk még profibban csinálni az egészet. Tehát ez egy, akár lehet egy cirkuláris okság ebben, egy körkörösség.
És akkor itt jegyzem meg, hogy nem mindenkinek kell profinak lenni. Tehát, hogy nem, persze, mindenkinek való ez, és ez az, hogy azt hiszik, hogyha valaki jól süteményeket csinál, akkor annak cukrázat kell nyitni, és ezt mondják az emberek, a család, meg az ismerősök, hogy jaj, de jó, hát miért nem csinálsz cukrázát?
Ez ugyanaz, mint hogy én szeretek beszélgetni, de nem kell feltétlenül segítővé válnom. Tehát, hogy oké, okay, hogy szeretem, igen, az embereket, meg szeretnék mindenkinek segíteni, csak nem biztos, hogy tudok profi segítővé válni.
És hogy annak ára van, ahogy mit mondtál? Tehát, hogy ahhoz, hogy egy saját cukrázát legyen, annak nagyon sok ára van. Ahhoz, hogy profi fotós legyen, annak is ára van. Onnantól kezdve nem lehet már olyan, hogy akkor csinálod, amikor kedved van. Amikor ugye pszichológus leszel, egyrészt meg kell küzdeni azért, hogy elmondhass magadról, hogy az vagy, és utána nem az van, hogy hát most nincsen kedve, mondogatom a ügyfeleket aznap. Megcsinálhatod természetesen, csak hát egy ideig. És utána már nem tudsz megélni belőle.
Olyan szempontból nem csak a vállalkozási kérdés ez mondjuk a pszichológusoknál, hanem ugye az, hogyha a terápia folytonossága megszakad, időről időre folyamatosan, mert nincsen kedvem bemenni. Más az, hogy én beteg vagyok, vagy más az, hogy mondjuk esetleg átszervezték a munkanapomat, és muszáj megfelelnem a főnökömnek. De akkor, hogyha én ezt kényemre, kedvemre, lustaságomra mondom le, akkor én azzal a kliensemnek ártok is. Tehát, hogy ennyiben másabb egy kicsit, de szerintem szerintem egyébként is ugye beszéltünk arról, hogy korábban egymás között, még nem talán a podcastban kevésbé, hogy mondjuk a fotózás az lehet egy trauma is adott esetben, és erről szeretnénk majd bővebben ugye beszélgetni, vagy terveztünk egy ilyen témát, de hogy itt ugye az akkor bejön, hogy mondjuk én, amikor elkészülök modellként, rászánom az időmet, stb., akkor mondjuk én tudok-e önértékelésembe egyebekbe sérülni, hogyha a fotós hirtelen lemondja, és mondjuk ez érződik, hogy nem azért, mert mondjuk megbetegedett, vagy a kutyáját állatorvoshoz kell vinni, vagy elromlott a gépe, és akkor nem tud jönni fotózni.
Hanem, és a fotós mennyire tud sérülni, hogyha nem jön el az ügyfele?
Pláne, igen.
Nem hát egyszerű egy dolog.
Nagyon nehéz helyzet.
Vagy egy rossz ügyfél. Egy rossz ügyfél, aki valamiért nem megfelelően sikerült a kommunikáció. Annyi ilyen történetünk van, hogy a fotóst is nagyon sok trauma érheti. Az, ami miatt látjuk is, hogy mennyien abbahagyják a szakmát, mert hogy neki nem hiányzik ez. De hogy látszik ez, hogy mennyire nehéz, és a pénzügyre visszatérve, ugye volt itt egy fő nagy kérdésed.
Igen, az, hogy mikortól tudja mondjuk valaki eldönteni azt, vagy hogy tudja magáról akkor eldönteni. Tehát a nulladik lépés a kérdésem, mert itt beszéltünk már vállalkozásvezetéstől kezdve pénzügyi tervezésen át mindenről, meg arról is, hogy mondjuk milyen nehézségek vannak a szakmákban, de a nulladik lépés, hogy mikor válunk fotósként, ugye szakmabelivé, hobbi fotósságon túl, tehát mikor tudok én elkezdeni pénzt kérni, ebben hogy tudnád segíteni itt a fiatal szakembereket, mert én azt gondolom, hogy pszichológusként annyiban másabb ez a dolog, ugye erről beszéltünk korábban, van egy diploma, kapsz egy szakmai címet, ott még a magánrendelés, ez még mindig egy másik dolog, az ott a saját szakmánkban egy nagyon nagy nehézség elkezdeni magánrendelni, meg arra megérni, meg összetenni ezt a dolgot, hogy akkor hogyan tudunk egyedül dolgozni egy ilyen keretben, de visszazökkenve itt a fotózásra, hogy én nekem mindig ez a kérdés, innen indultunk el, és azt érzem, hogy még nem igazán válaszoltuk ezt, meg lehet, hogy nem is fogod tudni ezt nekem megválaszolni, de mi a nulladik lépés?
Ne a nulladék lépés, tehát hogy mikor tudod majd, hogy elkérhetsz bármennyit a fotózásodért. Mikor fogod érezni? Erre az van, hogy soha. Több éve fotóz rendesen profi szinten, pénzt kér a képeiért, és nem meri fotósnak hívni magát. Mert hogy ő még nem fotós, mert mindig ugye magasabbra teszi ezt a szintet. Tehát úgy tudok segíteni, akik most kezdenek bele, hogy soha nem lesz egy olyan érzése, hogy na, megérkeztem, és most elkérhetek.
Tehát ne ezt keresse.
Ne.
Tehát ez
hanem
nem fog
minél előbb kérjen el pénzt a fotózásért, amikor már van portfóliója, amikor már olyan visszajelzéseket kap, ami őszinte visszajelzések, csak nagyon nehéz, mert átvernek az emberek is. Tehát amikor már valóban fizetnének a szolgáltatásáért az ismerősök is, vagy akiket fölkért, hogy valóban fizetett volna, akkor a következőt már érdemes megpróbálni. De mindig egy csapda lesz, mert néha azt hiszi az ember, hogy azért nem jönnek el, mert drága. De legtöbbször nem azért nem jönnek el, hanem azért, mert szar.
Oké, én ebben most belekötnék, mert szerintem, hogyha túlárazza az ember magát, akkor nem biztos, hogy szar a terméke.
De általában nem arról van szó, hogy az emberek túlárazzák magukat, hanem alacsonyan árazzák.
De bele lehet abba futni.
Persze. Tehát, hogy nyilván nem tudunk kitérni mindenre, de alapvetően a legtöbb ember nem árazza túl magát, hanem a piaci ár alá teszi magát. Az elérhető, publikusan elérhető piaci ár alá.
De hogy egyébként meg azért is kötnék ebbe a mondatodba bele, mert szerintem az, hogy valakinek lesznek-e ügyfelé, egy csomó más témától is függ. Tehát attól, hogy jó szakember vagyok, vagy jó fotós vagyok, vagy szépek a képeim, nem biztos, hogy elérem a célközönségemet. Itt jön be ugye a marketing meg a branding kérdés, tehát hogy így ne vonjuk le agyból azt a külön, vagy ne vonjunk le egyből azt a következtetést, hogy ha a termékem szar, vagy szarfotós
nem a terméked,
vagyok, hogyha
az
nem jönnek.
Amit csinál. Tehát ahogyan csinálja.
De
értelek.
Akkor jó, csak itt akkor pontosítjuk.
És tök nehéz, nem tudjuk pontosítani, mert nem tudunk mindenre kitérni.
De tudjuk pontosítani,
nem.
De igen, mert azt tudjuk, mert azt pontosítani szeretném, amit te mondtál, mert én nem szeretném, hogyha bárki, aki hallgat minket, és nincsenek ügyfelei, azt érezni feltétlenül, hogy szar az, amit csinál. Azt kell megvizsgálni, és több fajta faktort is, hogy mondjuk akár jó a marketingje, vagy hogy egyáltalán eléri a célközönséget. Ingatod rá a fejedet, de már szerintem
nem fogja,
ez
nem
is
így. Nem tudja jól megítélni, ez, erre mondom.
De
nem.
Akkor mit csináljon egy valaki, aki most hallgat minket, és ebben van, hogy igazából fotózna, szeretne
az,
pénzt
az
kérni.
A válasz, az a válasz, hogy nem ennyire egyszerű. Tehát, hogy nincsen ilyen, ez a válasz. Tehát, hogy próbálkozhat, az a legjobb, azért mondom, hogy próbáljon meg minél előbb pénzt kérni a szolgáltatásáért, és soha nem lesz meg az az érzés, hogy ő ezt megteheti. Tehát nem lesz egy olyan, hogy bekapcsolt, hogy úgy kelsz föl, na most már elkérhetek.
Jó, de akkor a kezdő fotósoknak most az a javaslat, hogyha jól értem, csak hogy egy kicsit összegezzük, hogy egyrészt gondoljanak el sokfajta faktort, hogy mondjuk hogyan éri meg nekik csinálni, mit csinálnak, és emellett megvágjanak bele, és kezdjék el. De most röhögsz.
Azért, mert hogy szart se ér. Tehát, hogy ez most hiába összegezzük, ez így önmagában, ez így úgyse tud vele mit kezdeni egy kezdő fotós. Tehát, hogy jó, tök igaz, amit mondasz, csak hogy tud-e, azon gondolok, hogy tud-e valamit ezzel kezdeni, ezzel a dolggal.
Most akkor egy ilyen egzisztencialista kérdést felteszek, hogy minek csináljuk akkor ezt a kibeszélgetést.
Saját magunknak csináljuk, hogy vitatkozzunk, és hogy bele tudjak vágni a szabadba.
Igen.
És azért, hogy legközelebb arról beszéljünk, hogy...
Hogy milyen traumákat szenvedünk el fotósként, meg modellként.
Ez jó lesz. Akkor legközelebb. Te is eljössz.
Reméljük, majd meglátom.
Na jó, köszi.
Hello.
Photomind. Az ember a gép mögött.